Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozó, szeretettel köszöntelek a Zarándokpont ma nagybőti sorozatában. Örülök, hogy együtt készülhetünk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Köszönjük, hogy feliratkoztál csatornánkra. Ha nem tetted volna még, akkor javaslom, hogy tedd meg ezt, hogy ne maradj el a további előadásokról. Ma március 23-a szombat van, és az evangéliumot, Szent János evangéliuma 11. fejezetéből vesszük, a 45. verstől az 57-ig. Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak. Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket. Közülük az egyik Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit, gondoljátok csak meg, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nemzet elpusztuljon. Ez pedig nem magától mondta, hanem, mint annak az évnek főpapja, prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg, sőt, nem csak a népért, hanem, hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efrém nevű helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla. Mit gondoltok, eljönne az ünnepekre? A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendületet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Mit is jelent ez a hihetetlen nagy feszültség? Egyrészről meg akarják ölni őt, másrészről ő pedig egy új közösséget akar támadni, ahogy olvassuk, hogy egybe gyűjtse Isten szétszóródott népét. A kettő kiegyeztethetetlen egymással. Melyiknek lesz majd jövője? Föltétlenül gondolnunk kell arra, hogy 40 évvel később jönnek Titus seregei, és mivel már néhány különösen izgága csoport azt gondolja, hogy késik a messiás, mivel Jézus keresztre feszítésén megbotránkoznak, és őt nem vallják messiásnak, ezért a legutolsó ilyen lázadó Barkóba és csapata olyan fölfordulást rendez, hogy a rómaiak elküldik Titus légióját, akik, ez 200 ezer ember, aki körülveszi a várost minden oldalról, hogy ezt az Úr Jézus előre megjövendőli, ami korábban még soha nem volt, körbeveszik a várost és lerombolják, és a templomot is lerombolják, úgyhogy 2000 év óta nincs áldozat, és nincs egy olyan ünneplés a templomban, ami a választott nép számára annyira fontos lenne. Viszont van az Úr Jézus, aki főpap lett a kereszten, a kereszt lett az oltár, amin bemutatta az áldozatot, ő a főpap, aki az áldozat bemutatója, és ő egyben az Isten báránya. Amikor halljuk majd a holnapi passióban énekelni, fölolvasni, hogy az Úr Jézus oldalát átszúrta a katona lándzsája, és abból vér és víz folyt ki, akkor ez jelezni fogja Szent János számára, hogy itt az Isten báránya áldozata valósult meg. Nem pusztán egy embert öltek meg, aminek a tragédiája során majd egy idő után elfelejtik őt, hanem az Úr Jézus lépett be abba az eltörölhetetlen szentélybe, ami az ő áldozata által megvalósult, az ő vére az, ami mindannyiunknak a bűnét lemossa, és ez az áldozat 3 nap múlva a föltámadásban igazolást nyer arra, hogy ez valóban a szeretet legyőzhetetlen szövetsége, közössége mindannyiunkkal. És amikor mi imádjuk ezt a Jézust, mint Istent, és az ő áldozatát vesszük magunkhoz a szentmiséken, akkor ez valóban számunkra a legnagyobb áldozat, a legnagyobb ajándék, ami az egész életünket egészen képes átformálni. A mai evangéliumban szereplő bizonytalankodó emberek 2000 évvel ezelőtt a kereszthalál és a föltámadás előtti helyzetükben voltak még, nem tudták, hogy följön-e az ünnepekre, vagy nem jön, hogy mit szól hozzá a főpapság, hogy elfogadják-e őt, vagy nem fogadják el. Ebben a bizonytalanságban nem tudják, hogy mit lépjenek. Az Úr Jézus azonban már előre tudja. Miközben elhatározzák az ő halálát, eközben ő elküldi a tanítványait, hogy készítsék elő az utolsó vacsorát. Döbbenetes, hogy az utolsó vacsora, ami Ábrahámtól Jézusig 1800 éven keresztül egy megfelelő szertartás alapján valósul meg minden alkalommal, ez Jézustól egy egészen különleges tisztséget jelent majd. Ő lesz az, aki a kenyeret a kezébe veszi, és átváltoztatja a testévé, a bort az ő szent vérévé, de hogy ez a rendkívüli titok egészen a szívünkig hasson, előtte, mint Isten egy nagyon találékon és nagyon egyszerű jelet választ, mégpedig ő, mint Úr és Isten megmossa a tanítványai lábát. Egy lábmosás ellen vagy tiltakozik valaki, mint Péter, vagy elfogadja ezt a szolgálatot, mint a szeretet csodálatos szolgálatát. Emlékszem, amikor gyermekkoromban édesanyám mosta meg a lábamat, nem túl gyakran fürdetett engem, de ezek a ritka alkalmak a számomra nagyon nagy jelentőséggel bírtak, mert nagyon megértem azt, hogy ő mennyire kedves hozzám, mennyire jóságos, és tényleg megható volt a számomra az ő kedveskedése. Az Úr Jézus hasonló módon meghatja a tanítványokat az ő lábmosásával, és ha átlépik a tiltakozásukat, az okoskodásukat, és elfogadják azt, hogy ez a Jézus a maga vendég szeretetével így mutatja ki irántunk a szeretetét, akkor ebből a szeretetből tovább lépve a kenyérben és a borban az Úr Jézust, amikor fogadják, már nem az okoskodás, vagy a kételkedés, vagy a távolságtartás az ő jellemzőjük, hanem ünneplik a szívükben az, amit az Úr Jézus kimondott, ez az én testem, ez az én vérem, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Döbbenetes az, hogy a mi életünknek ilyen fantasztikus lehetősége van. Csodálatos az, hogy húsvétban megélhetjük azt, hogy örök életű valóságú emberek vagyunk. Emlékszem, amikor Placid atya, aki majdnem a 100 évet megérte, Bence, és szerzetes volt, elkísérte a gulágra vitt embereket, szerzeteseket, és Budapesten a gyülekező börtönben mosta éppen a követ a folyosón, amikor látta, hogy fönt a szovjet katona, aki több ezer kilométerre van a családjától, és unja magát, népdalokat énekel. És akkor ő is elkezdett népdalokat énekelni a folyosón, és nem zavarta a katonát. És akkor, mikor megtudta, hogy az utolsó két szobában halálra ítéltek, várják a kivégzésüket, akkor elkezdte énekelni: katolikus pap vagyok, kisangyalom, bűnöket föloldozok, holnap újra itt leszek, és föloldozlak benneteket. Fél év múlva egy fiatalember odajön hozzá gulágon, azt mondja: atya, maga az, aki akkor ott a folyóson énekelt, és megadta a föloldozást? Igen, én vagyok. Én maradtam csak életben. Amikor ezek az emberek ott készültek a halálukra, véresre verték a fejüket és az öklüket, mert ártatlanok voltak, és nem láthatják többé a családjukat. És amikor ön mondta, hogy föloldozza őket, attól kezdve megnyugodtak, leültek, összeszedték az életüknek az emlékeit, kérték a bűneikre a bocsánatot, és amikor az atya énekelte a föloldozást a népdal dallamára, akkor keresztet vetettek, és attól kezdve béke ült a szobára és mindenkire. Az örök élet, ami egy kiszolgáltatott ember számára az Úr Jézustól egy tökéletes vigasz. Készülünk az ünnepekre, és ez az ünnep valóban azt jelenti, hogy a mi emberi méltóságunk legnagyobb ajándékát ünnepeljük. A feladatunk most ezen a napon legyen az az Úr Jézusra gondolva, hogy újra átgondolom, hogy Jézus, te vagy az én életem alapja, te vagy az én életem beteljesítője, és a másokkal való kapcsolatomnak a te igazságod és szereteted a minősége. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves nézőktől, és kérem, hogy ezt a húsvéti időszakot tényleg az imádságban és egymás szeretetben tudják tölteni. Köszönöm, hogy velünk tartasz Nagybőjtben. Ha tetszik ez a videó és a kihívás, szólj barátodnak, ismerősödnek is erről a lehetőségről. Találkozunk holnap reggel. Áldott szép napot kívánok!